A szabad esést, a legendás budapesti épületeket és helyszíneket összegyűjtő Egy város újabb titkai című könyvvel kezdjük. A szerző Kordos Szabolcs van itt velem. Szia Szabolcs!
Szervusz!
Hadd kezdjem egy ilyen személyes vonulattal. Mióta egy olyan biciklivel járok, amin egyenes háttal tudok ülni, azóta ismerem igazán a várost. Teljesen megváltozott a rálátásom a városra. Így viszont nagyon sok kérdés felmerül homlokzatokkal kapcsolatban, épületekkel, utcákkal kapcsolatban. Megengedem magamnak ezeket a kérdéseket, és azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket te már jóval korábban megengedted magadnak.
Igen, ez így van. Amit elkezdtem a város történeti kutatásaimat, vagy legalábbis a sztori gyűjtögetését, akkor döbbentem rá, hogy milyen keveset is tudtam eddig azokról az utcasarkokról, azokról a környékekről, ahol amúgy naponta megfordulok. Tehát én a Bródy Sándor utcában lakom, és akkor elkezdtem a saját épületemet kutatni, aminek mesztelen nők vannak a bejárata fölött, pontosabban ledér kő hölgyek, és kiderült, hogy ez egy nőbolond akkori milliárdosnak, egy híres, hírhet aglegénynek volt az épülete, aki aztán a barátnőjének építette, a szeretőjének, akit később gyermekévé fogadott. Tehát a testvére pedig egy híres nymphomán volt, aki szintén ott lakott abban a házban. Tehát ez volt a kiindulási alap. És aztán, hogy elkezdtem lefelé sétálni a Bródy Sándor utcába, rájöttem, hogy mindezeknek a kis apró homlokzati díszeknek, amiket esetleg véletlennek veszünk, vagy legtöbb esetben észre se veszünk, ha meg észre veszünk, akkor azt gondoljuk, hogy hát ott van egy puttó, vagy egy gyerekfej, vagy nem tudom micsoda, és ez egy ilyen természetes dolog, biztos így tervezte meg a tervező. Aztán kiderül, hogy a gyerekfej azért van, mert ez egy híres szülész nőgyógyásznak a háza, a bagoly azért van, mert az egy tudósnak az a háza, egyébként azért van ott egy napóra, mert az egy híres, kicsit ilyen okkult tanok iránt érdeklődő pesti milliárdosnak volt a háza, és így szépen kitárulkoznak Pest titkai, és teljesen másként nézem már én is a várost azóta, hogy tisztában vagyok ezekkel.
Tök érdekes, hogy ezt azért nem tudod megtenni minden városban. Szóval nem tudom, jártál Los Angelesben?
Jártam.
Jártál. Hollywood magában az nem egy régi városrész, és ott például ezek a házak szinte semmit nem mondanak, de azért nagyon sok minden történt ezekben a házakban is, egy némelyikben, de hogy ott nem éreztem ezt, amit esetleg itt, ha végigmész az utcán, vagy Bécsben végigmész egy utcán, vagy bármelyik ilyen jellegű régi városban.
Szerintem ügyesebben marketingelik, mert hogyha az ember elmegy egy buszos kirándulásra, én megtettem Los Angelesbe, akkor elmondják, hogy na ide egyszer bement Mel Gibson, itt vásárolt Gwyneth Paltrow, és egyszer Brad Pitt két utcányira innen elhúzott autóval, és erről van fotó is. De ők ezt ilyen szinten kezelik, mi meg azt sem tudjuk, hogy adott esetben Gábor Zsazsa mondjuk hol született, vagy hogy neki hol volt a boltja, ugye én erről is írok a szüleinek, vagy hogy Jókai Mór, Mikszáld Kálmán és más hasonló magyar hírességek és sztárok azok merre felé laktak a városba, és egyáltalán milyen volt a viszonyuk a várossal. De mondjuk a mostani könyvben Andy Vajna is szóba kerül, mert hogy a Hegedűs villában ő bérelt egy torony lakást, de hát nem csak erről van szó,
Hegedűs.
Igen, ez van a borítón is, ez egy villa, aminek mint minden háznak rettentő összetett a sztoria, mert eleve egy nagyon híres befektető és fotós építette, majd utána egy pénzügyminiszter vette meg, akinek a feleség és lánya sajnálatos módon ott lett öngyilkos, de maga a pénzügyminiszternek az élete is egy kész regény, és utána pedig jöttek ezek az újabbkori lakók, ugye Andy Vajna is, állítólag Schwarzenegger is itt látogatta meg, amikor éppen Budapesten járt, és egy kolóz zászló lobogott néha a város felett, amit pedig egy másik akkori lakó szeretett felhúzni. Tehát, hogy egy épület, és közben hatfajta sztori bontakozik ki ebből.
Na de visszaugorva ide, benned változott-e bármi, amikor elkezdtél egyre többet megtudni erről a házról? Esetleg tudtál-e meg olyan sztorit arról a házról, amiben laksz, ami miatt esetleg ezekre a falakra másképp nézel, vagy másképp mész be a szobáidba?
A saját házammal kapcsolatban is igen, mert hogy ott egy tipikus pesti milliárdosnak a története bontakozott ki a kutatásaim alapján, és rájöttem, hogy milyen sok ilyen pesti milliárdos volt még rajta kívül. Itt most lovag Kövesgyűri Freistatler Jenő pasáról beszélünk, már a neve is kalandos, de ő volt az egyik. De akiket én még itt megtaláltam, mondjuk a Hagenmacherek, akik Svájcból jöttek, Azt nem mondom, hogy szegény legényként, de hogy azért gyakorlatilag kevéske pénzzel, és csináltak egy hatalmas birodalmat malomiparból, és a Fél Andrássy út az övék volt. A Hello Baby, bár az lehet, hogy még a fiatalabbaknak mond valamit, az volt az Andrássy úton, ez az egyik szórakozó hely, nem olyan régen, most már hotel működik ott, igen. És az volt a Hagenmakereknek a villája, vagy a Saxléner palotta, ami szintén az Andrássy úton van. Ő is egy tisztességes posztókereskedő volt, akinek egyik napról a másikra változott meg az élete, amikor betért hozzá egy gazda, aki közölte, hogy valami fajta furcsa, keserű víz van az ő portáján, és hogy ezt megisszák a tehennek, és akkor hasmenésük van. Na erre a vízre ő lecsapott, ebből lett a Hunyadi János keserű víz, amiből eladtak aztán az első világháború előtt 15 millió palackot évente, oh. És ő pedig egy pazar a palotát épített fel. Ez egy döntés volt, hogy ő most akkor a posztókereskedelmet abba hagyja, és mindenét fölteszi erre.
Wow.
És csinált egy ekkora birodalmat. Vagy a Bencz úr háza Bencz úr utcában, ami egy darab családnak a történetét foglalja össze, akik az apuka révén, aki egy szegény bevándorló volt, majd szeszgyár tulajdonos lett, ezt átadta a gyermekeinek, és az egyik gyermeket megölte a saját rokona, a másik öngyilkos lett, és ez a gazdagság, ez gyakorlatilag egy generáción belül szertefoszlott, és meglehetősen drámai módon. Úgyhogy nekem ezek a krőzusok, akik Budapestet felépítették, és akik elképesztő vállalkozók voltak, és időnként hát borzasztó élettörténettel, ami a teljes csúcspont és magasság, és az abszolút borzasztó bukás, ez nyilván a 20. századnak a különböző hát borzalmai is kellettek.
De hogy ez az érdekes, hogy amikor ezeket végigveszed, elmész megnézni egy ilyen házat, nézel erre másképpen, érzed-e azt az energiát? Azért hoztam be Los Angeles, mert ugye én éltem ott is, ott gyakorlatilag érezni lehet ezeket az energiákat, amik ott, itt öltek meg valakit, ebben a házi buliban adagolta túl magát valaki ebben a házban. Itt lőtték le nem tudom melyik rappert. Szóval, hogy egy csomó ilyen, ezek azért megváltoztatják egy épületnek vagy egy helyszínnek a rajzát, az arcát. Tehát másképp nézel rá.
Abszolút. Egyrészt én is másképp nézek rá. Más a feeling, hogy az ember belép oda, és tudja, hogy mi történt e falak között. Én nem vagyok egy különösebben spirituális ember, bár nem utasítom el, csak picikét ragaszkodom a tényekhez. Viszont volt olyan riportalanyom, aki szintén nem annyira spirituális, de ő mondta, és ez rettentően megkapott ez a mondat, hogy minden épületnek megvan a maga elrendelt sorsa. Fú. Amelyik egyszer a politikában volt, az onnantól kezdve beleragad a politikába, és valamilyen módon megtalálja. Amelyik annak idején mondjuk egy bordélyház volt, az mindig egy picit, ha nem is lesz bordélyház, de valahogy ott benne marad ebbe a fajta vonalba. És
te házad miben marad benne?
Jó kérdés, ugye, igen, ez egy jó kérdés.
Itt kell
jó kérdés. Meglehetősen színes most is az összetétel, úgyhogy ez a fajta kavalkád, amit a pasa okozott, meg a nymphomán húg és az összes többi, ezek lehetséges, hogy egyfajta ilyen színes, vidám kavalkád jelleget kölcsönöznek neki.
De hogyan tudtad meg ezeket a történeteket, amikor utána nézel egy épület sztorián? Hol kezded el?
A legalapvetőbb dolgokról beírom a Google-be, és
de innentől... De ez nem mindig mond igazat, az a
na
baj.
Na igen, ez az első lépés. De utána pedig jönnek a következők. Általában ugye most már elérhető digitálisan szerencsére nagyon-nagyon sok régi újság, gyakorlatilag az összes. Úgyhogy a korabeli sajtóban lehet keresgélni, és rettentő sokat találni, csak a korabeli sajtót is úgy kell kezelni, mint a mait, hogy néha a homlok egyenest ellenkező dolgokat írnak és állítanak, és néha becsúsznak hibák is, úgyhogy kell forrás kritika, és utána pedig jön még az újabb lépcsőfok, amikor megtalálom az akkori mostani lakókat, vagy a mostani tulajdonost, illetve azokat az örökösöket, azokat az embereket, akiknek valami fajta kötődésük van. Mondjuk, a Hagenmakerekről írok, akkor a Hagenmaker család ma élő tagjait megtaláltam. Ha a Titanic orvosának a Rákóczi úti lakásáról, akkor beszéltem az ő unokájával, aki szerencsére ma is köztünk van, él és ápolja nagyapjának az örökségét. Volt, hogy bekopogtattam, és megkérdeztem a lakókat, hogy tudnak-e arról, hogy Rejtő Jenő valaha falak között. Tudtak.
Aha.
Volt, aki mondjuk a Puskás család, tehát a telefon elterjesztő Puskás, nem a focista, ott a Vas utcai lakásba körbekérdezősködtem, ott senki sem tudta, és rettentően meglepődtek rajta, hogy az első telefoncsörgés Budapesten az az ő házukban volt, mert itt lakott Puskás Tivadar.
Wow. Az előbb azt feltételeztem, hogy rengeteg történet van, és hogy ez, ami ebben a könyvben van, nem is biztos, hogy a teljesség igényével itt megmutatkozik, viszont érdekel, hogy amiket te találtál történeteket, amik bekerültek egy város újabb titkai című könyvedbe, azok mi alapján lettek kiválasztva, és vannak-e még ezen felül, hogy aztán egy harmadik majd megjelenjen?
A fejemben jelen pillanatban, és ez naponta nő, egy ilyen 90-100 cím forog még, amelyeknek szeretnék utána járni. Leginkább úgy választottam ki, hogy színes legyen, és ami engem érdekelt. Vannak olyan helyszínek, amiket nem lehet már ma nagyon látni, mondjuk az Erabiszkusz törzs, ami egy picikét ilyen misztikus, a történelem homályába vesző kelt a törzs, ők éltek először Budapesten, és a Gellért-hegyen volt a fővárosuk. Nekik már kevés nyomukat lehet felfedezni, de vannak olyanok, amiket bárki nyugodtan megtalálhat, például elmehet a Blahauza térre, és az aluljáró balépés előtt felnézhet a plafonra, és ott láthat Lotz Károly freskókat, eredetieket, és hogyha megnézi az ottani gyógyszertárat, akkor tudja már azt is, hogy az valaha Örkényék gyógyszertára volt, és én beszéltem ott is például ugye, Örkény István özvegyével. Tehát, hogy ez egy ilyen sokszínű kavalkád, ami egy picikét betekintést nyújt a város történetébe, vannak pikánsabb sztorik, mondjuk Bordélyház, mondjuk gyilkosságok, hát az kevésbé pikáns, de Mágnás Elzába azért igen, volt egy pikáns részlet is korábban, de ezeket is megpróbálom egy picikét azon túl szemlélni, hogy egy gyilkosság vagy egy bordélyház, és mondjuk a nők helyzete, milyenek voltak a bordélyok akkor Budapesten, miért voltak bordélyok, hogyan tekintettek a bordélyokra és a bennük dolgozó lányokra az akkori emberek. Mert hát annyi volt, hogy ez elképesztő mai szemmel nézve, hogy mondjuk a Magyar utcában...
Bordély nagyhatalom volt Budapest?
Abszolút. Azt mondod? Teljes mértékben, és a Magyar utcában gyakorlatilag minden ház piros lámpás ház volt. Hát ma már az egy konszolidált környék, ezt nem gondolnánk róla.
Igen, igen.
Babakocsit tologató kismamákkal játszó igen. Gyerekekkel. Akkor is volt nyilván ez, de mellette volt egy másik oldal, hogyha átléptél ezeknek a palotáknak a küszöbén, akkor hát teljesen más találtál, mint most.
Az, hogy te ezt elkezdted kutatni, szerinted sokakban megváltoztathatja a Budapestről alkotott képet?
Szerintem igen. És én abban reménykedem, hogy egyrészt átalakul a kép, sokkal izgalmasabbnak gondoljuk majd a saját városunkat, mert egyébként rettentő izgalmas.
Nagyon persze.
És hogy...
Már csak a koránál fogva is.
Koránál fogva is, meg hát annyi minden történt itt, és annyi fajta oldala van, annyi fajta negyede van, és én, aki 42 éve élek Budapesten, bőségesen találtam olyan környéket, ahova soha nem tettem be a lábam, és biztos vagyok benne, hogy mondjuk sok budapesti a 8. kerületi kolóniát nem ismeri, nem volt ott soha. Márpedig nem hiába adják egymásnak a kirincset a különböző hollywoodi forgatóstávok és Katy Perry és az FBI sorozat, mert hogy ez egy olyan különleges városrész. És bőségesen vannak még ilyenek. Egy picit tágabbra nyílnak a szemek, és elkezdjük keresni azt, ami a városban jó. Mert nagyon sok esetben találkozom azzal, hogy most ebbe a kutyapiszokba, a utcákba én most nem indulok, nincs itt semmi, nem lehet itt semmit csinálni, ahhoz rettentő sok pénz kell. Nem kell. Egyébként tényleg nem kell. A legtöbb helyre és elképesztő sok helyet lehet felfedezni, ingyen be lehet menni mondjuk templomokba, be lehet menni könyvtárakba, elképesztőek, be lehet kéreckedni különböző kapujajakba, ahol ha egy kicsikét az ember utána néz, akkor elképesztő épületeket talál felnézel, és pillangólakban van a kilátás például a 8. kerületi házban. És ha az ember mondjuk akár a könyvvel felfegyverkezve elindul, az Uglóban, az Uzsoki kórház mellett a Róna utcában, ami hát megint csak egy olyan, hogy nem a legelitebb környék, egy teljesen átlagos ház, arra például az rázuhant egy malépgép.
Ja, igen.
Tehát, hogyha ezeket az ember tudja, akkor már is más szemmel nézi, és igen, a kilátás, ez a fajta urbán dzsungel, ami ott alattunk elterül, ez elképesztő vonzó tud lenni, és ezt régebben jól ki is használták, mi voltunk most a Bajza utca 1-ben, ami a híres garzonház, és egy ilyen szürke épület, sokat nem gondolnának róla. Na ott lakott Rutkai, Latabár, Korda, mindenki, az volt a legmenőbb garzon épület, csak gyerekek nélkül mehettek párok, vagy egyedülálló emberek, és a tetején pedig egy elképesztő kilátású tetőterasz.
Hát, ez egy magas épület ott.
Az egy magas épület.
A Damjanics utca, Bajza utca
így
sarkát
van,
mondod,
így van,
igen. És nem egy szép épület.
Nem egy, alapvetően egy ránézésre nem egy szép épület, fantasztikus a sztoria.
Viszont és ott szemben tetőtére, van egy csodálatos igen. villa is, majd arra is beszéljünk akár.
Még a Weber Rózsira gondolunk, igen, vagy igen. A... Igen, igen. Oda én még csak látogatóként mentem el, meg a Rád György villába, ami szintén közel van. Hát lehet, hogy majd ezeket is előbb-utóbb feldolgozom itt a következő könyvben.
Szóval visszatérve a garzonházra, bocsot, most szabadba vágtam, és befejezted volna a mondatot.
Ott is volt egy fantasztikus tetőterasz. És egyébként gyakorlatilag szinte minden bérház tetején, ahol van lapos tető, ott lehetne egy ilyet létesíteni, és akkor már is lenne egy hollywoodi feelingünk, hogy esténként alattunk a város, és a lakó szépen kibotorkál a 6., 7., 8., 9. kerületi bérház tetejére, ami nem az a high life azért alapvetően, de hogyha már van egy ilyen tetőterasz, akkor már az eléggé komoly tud lenni.
Szóval erre gondoltam, amikor a szempontrendszer megváltozik. Szóval bennem is megváltozott a városhoz való viszonyom, vagy a belvároshoz való viszonyom, mint élettér.
Abszolút.
És hogy talán ez a könyv, ez segíthet ebben, vagy segíthet a választásban. Én sok sikert kívánok a következőhöz, de ennek pedig jó utat ennek a könyvnek. Egy város újabb titkai, Kordos Szabolcsal beszélgettünk. A fotókat pedig Huszár Dávid készítette.
Így van.
Köszi nagyon, Szabolcs.
Én köszönöm a lehetőséget.
Hölgyek, urak, folytatjuk nem sokára, maradjatok még.